utasak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben 14. Leópápa a Szent Péter téren mondott beszédében. A Szentatya a fegyveres konfliktus felelőseihez fordulva hangoztatta, az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez, amire a népek vágynak. A pápa tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását kérte a Közel-Keleten élő keresztények és az összes jó akaratú férfi és nő nevében. Közelségéről és imájáról biztosította azokat, akik szeretteiket veszítették el az iskolákat, kórházakat és lakott területeket ért támadásokban. Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háború ellenes szövetségünket, mondta a miniszterelnök az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező díszünnepségen a Kossuth téren. Orbán Viktor kiemelte, 28 kemény nap áll előttük, nem úgy kell nyerni, mint 4 éve, hanem jobban, nem annyi szavazat kell, mint akkor, hanem több. Hozzátette, 3 millió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. Történelmi győzelmet kell aratni, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége, hangsúlyozta. Azt is mondta, soha nem fogja megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza. Szavai szerint április 12-én az lesz a kérdés, kialakítson kormányt, ő vagy Zelenszkij. 1848 minden magyaré, mert a szabadság minden magyar ősi joga, jelentette ki a nemzeti meneten a Hősök terén a Tisza pártelnöke. Hazánk a nyugat része, az Európai Unió része, a NATO része, szögezte le Magyar Péter. Azt mondta, hazahozzák a nekünk járó 8000 milliárd forintot Brüsszelből, igazságos adórendszert vezetnek be, és nem félnek majd a milliárdosokra kivetendő vagyonadótól sem. 200 ezer forintos szépkártya támogatást vezetnek be. A határon belül is minden gyerek megkaphatja a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, és a kórházok bezárása helyett újjáépítik az egészségügyet. Két ciklusra maximálják a miniszterelnöki pozíciót, szögezte le. Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe, amikor magyarok milliói egyet mondanak és egyet gondolnak a piros-fehér-zöld kokárdák és lobogók alatt Kézdivásárhelytől Sopronig, Clevelandtől Sepsiszentgyörgyig, mondta a köztársasági elnök Kézdivásárhelyen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Sólyog Tamás szerint a magyarság összetartozását annak lelki és kulturális kifejezése mellett jogi alapokon is rögzítette a 2011-es alaptörvény. Van és lehet állampolgársága és szavazati joga minden erdélyi, székely és csángó magyarnak, tette hozzá az államfő. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes felújított útszéli keresztet adott át Gyergyószentmiklóson. A gyilkostó felé vezető útszélén található emlékjelet a Fogadj örökbe egy keresztet kezdeményezés keretében újították fel. Nem akadályozza meg, de ellenzi, hogy újrainduljon az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, idézte az ukrán elnököt a Bloomberg hírügynökség. Volodymyr Zelenszky azt mondta, ha olyan feltételeket támasztanak addig vele szemben, hogy nem kapják meg az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, vagy leállnak a fegyverszállítások, akkor ő a kérdésben tehetetlen. Viszont megmondtam európai barátainknak, hogy ezt zsarolásnak hívják, szögezte le, hozzátéve, hogy a javítás így is egy hónapig tarthat. Szlovákia visszalépett az EU Oroszországgal szembeni szankcióinak megvétózásától, miután az utolsó pillanatig lobbizott két orosz oligarcha listáról való törléséért, de engedményt nem kapott. Magyarország azonban továbbra is vétóval blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatást és az Oroszországgal szembeni újabb szankciókat. Orbán Viktor magyar kormányfő az álláspontját továbbra is azzal indokolja, hogy Ukrajna nem állította helyre a Magyarországot ellátó orosz Barátság kőolajvezetéket. Törő András atya, a Római Pápai Magyar Intézet rektora adott áldást a Kolosszeum előtt felsorakozott járművekre és vezetőikre a római autósok védőszentje Szent Franciska ünnepe alkalmából. A Szentről elnevezett bazilika a Kolosszeum szomszédságában, a Fórum Románum régészeti parkjában található. Ez a templom 2023. júliusa óta Erdő Péter bíboros címtemploma, így azóta a magyar bíboros feladatának számít, hogy Szent Franciska ünnepén megáldja a római autósokat. Erdő Péter 2024-ben személyesen vezette az áldást, amelyet tavaly Baldó Reina bíboros, a pápai római egyházmegyének helynöke végzett el, idén pedig Törő András. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, sokat süt majd a nap, csapadék így nem hullik, a szél pedig sokfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk. Judit, Olga, Henriett és Ildikó nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélget.
Gyakorlatilag a rádiónk fennállásának elmúlt évében heti szinten megpróbálunk bemutatni egy-egy szerzetes közösséget vagy hivatás történetet. Ezzel is mintegy megmutatva azt, hogy mennyire színes az egyházunk, és hogy a Jóisten milyen utakon, milyen csatornákon keresztül próbál megszólítani egy-egy fiatalt, vagy kevésbé fiatalt néha, hogyha kései hivatásról van szó, és milyen utakon próbálja a hivatásnak a kegyelmet elültetni a szívében. Hát most nem kifejezetten egy életútról fogunk beszélgetni, hanem egy szerzetes közösségről, méghozzá a ciszterci nővérek közösségéről, amely most gondolkodok azon, hogy vajon hány évtizedre, vagy esetleg évszázadra nyúlhat itt vissza hazánkban, vagy szerte a világon, de nem én vagyok a kompetens abban, hogy erre választ adjak, hanem itt ül velem négy szerzetes nővér, akiket nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus! Hogyan indult a közösségnek a története, és milyen alapokon nyugszik ez a közösség?
közösségünknek a konkrét története az úgy indult, hogy 1955-ben néhány fiatal leány meghallotta az Úristennek a hívását, és elindult a közös élet útján Szent Benedek regulája szerint. Ezek nehéz idők voltak, mert a szerzetes rendek feloszlatása után vagyunk, és 61-ben, amikor jött egy nagy letartóztatási hullám, akkor a közösségnek több tagját is, köztük az elöljárót is elvitték. A közösségünkből többen így börtönbe kerültek, és amikor elvitték az elöljárót, akkor közvetlenül utána a közösség elöljárót választott, mert az életünknek egy nagyon fontos pillére az engedelmesség, hogy legyen elöljáró, és a megmaradt, kint maradt testvérek Timár Mónikát választották meg elöljárónak. Akkor ő 23 éves volt, és írt egy naplót, amiben leírja a saját életének az eseményeit, meg a közösség életének az eseményeit, és tulajdonképpen ő felajánlotta az életét a közösségünkért, meg azokért, akiket bebörtönöztek.
Bocsánat, hogy itt félbeszakítom, és megállnék egy pillanatra. Az indulásról az, hogy mi az, ami valóban ezt így életre hívta ezt a közösséget, arról tud valamit? Vannak ilyen visszaemlékezések?
Ez kegyelem. A Szentlélek, az Úristen hívása mindenkiben politikai időktől függetlenül van elültetve, és abban az időben Timár Ágnes volt már talán egyetemista, vagy kicsit inkább az egyetem vége felé haladó korú, de ő már akkor előzőleg fogadalmas szerzetes volt, csak a feloszlatás miatt megszűnt ugye ez a lehetőség. És valahogyan ezek a fiatal lányok, akiket a Gamma nővér is említett, igazából a szívükben volt elültetve a vágy, az Isten keresés vágya, az Isten szolgálat vágya és a szeretet vágy, és ez mint egy titkos összekapcsoló erő, egy vonzás, ez úgy működött az életükben. Ezen keresztül valahogy megérezték rajta, hogy valami szokatlan az, ami benne van, és elkezdtek érdeklődni, hogy hol mit csinál. És nyilván látva az ő érdeklődésüket, ő ezt elmondta, és mivel ugyanaz a vágy égett a szívükben, a meghívás, az Isten szeretete, és ennek a viszonzása iránt, így aztán összegyűltek kis csoportokba, de mivel ugye nem volt szabad akkor gyülekezni, vagy a szerzetesek, akiket szétköltöztettek, ők akár Budapesten sem lakhattak, nem vállalhattak munkát, mindezt titokban, albérletekben oldották meg párfős együttlakásokkal.
Így indult el akkor hazánkban ez a közösség, de ennek külföldön is számos tagja van.
Mi közösségünk rövid múltjához képest, 55-ben születtünk meg, a rend maga egy középkori rend. A bencés rendből a 11. századi reform mozgalmakhoz kapcsolódóan született meg a ciszterci rend. Nem azzal a szándékkal indultak el egy bencés monostorból az ottani szerzetesek, hogy új rendet alapítsanak, hanem csak, hogy hűségesebben tudják megélni a regulát, amire fogadalmat tettek, és ebből a kis franciaországi közösségből elég hamar elterjedt Európa szerte a rend, és ma kicsit tágabban nem csak ciszterci közösségek, hanem trappista közösségek is tartoznak az úgynevezett nagy ciszterci családhoz, és világszerte léteznek ciszterci, trappista, bernardínus monostorok minden földrészen.
Ugyanaz a gyökere, tehát nursziai Szent Benedek regulája nyomán indult el, csak többféle név alatt működő közösségekről van szó.
Igen, ahogy az egyes embereknek az életéhez is hozzá tartoznak a megújulások, ugyanúgy a rendeknek az életéhez is szorosan hozzá kapcsolódnak, hogy időnként reformokra van szükség, és így például a trappisták nem a középkorban, hanem egy későbbi megújulási vágyból születtek meg. Külön rend, viszont egy nagy családhoz tartozunk velük, mert egy a gyökerünk. Szent Benedek regulája szerint élnek ők is, és ők a ciszterci rendből egy megújulás kapcsán születtek meg.
Thank you.
Szent Benedek jelmondata, hogy imádkozzál és dolgozzál. Hogyan jelenik ez meg az önök közösségében?
A mi közösségünkben is, mint ahogy már itt a Herriet nővér is említette, ez a megújulás vezetett el oda, hogy a ciszterciek ehhez szerettek volna igazán visszatérni, hogy nem csak az imádság lábán állni, hanem visszatérni ahhoz az egyensúlyhoz, ami nem csak a szerzetesek életében, hanem minden ember életében egy fontos alappillér lehet az, hogy dolgozik, hogy belekapcsolódunk abba a teremtő munkába, amire az Isten meghívott minket, és ez a mi életünkben, a mi közösségünknek az életében is egy nagyon-nagyon fontos pillér az imádság mellett, mert az imádság az, ami megadja a napunknak a keretét, tehát az, hogy reggel felkelünk, imádkozunk, délbe szintén odajárulunk az Úristen elé, és ugyanígy este kétszer. Ez az, ami a keretet adja, ez az, ami erőt ad utána, vagy amiből forrásozik az a munka, amit mi így közösségileg végzünk, ami több területet jelent így az életünkben. Az egyik nagy terület az a vendégfogadás, csoportokat, illetve egyéni lelki gyakorlatozókat fogadunk a monostorban, szinte egész évben, amivel szeretnénk őket is bevonni. Tehát ez nem egy ilyen szállásadás csak, hanem ők be tudnak kapcsolódni a mi ima életünkbe, abba a légkörbe, ami az Istenben gyökerezik, és ebbe ők részt tudnak venni, jelen tudnak lenni olyan mértékben, amennyire ők ezt szeretnék, ebbe szeretnének bekapcsolódni. Tehát ez egy nagyon fontos eleme az életünknek, és ez egy nagy szolgálati terület is így az emberek felé, tehát tudunk valamit adni abból az életből, amit mi élünk az Istennel közösen, és be tudjuk őket ebbe kapcsolni. A másik nagy területe az életünknek, így a kétkezi munkához szintén kapcsolódva, az a gyümölcsfeldolgozás. Van egy kis üzemünk, egy manufaktúra, ami nem olyan régen adódott át, és de már hosszú évek óta a nővérek főztek lekvárokat, szörpöket. Ez is egy közösségi munka nálunk, tehát nem külsős emberekkel dolgozunk, hanem mi magunk dolgozzuk fel ezeket a gyümölcsöket, amiket a környékbeli termelőktől veszünk át. Ennek pedig a legnagyobb célja szintén egy missziós lehetőség az életünkben, mert ezek a termékek eljutnak nagyon sokszor olyan helyekre, olyan emberekhez, akik lehet, hogy így találkoznak először az Istennel, és láthatják azt, hogy ami mondjuk a címkén van az igazi, tehát, hogy az van benne, és nem másból készül, mint ami rá van írva. Próbáljuk igényesen, szépen elkészíteni ezeket a termékeket, és ez is egy üzenet tud lenni a mai világban, hogy igenis van még lehetőség igényesen dolgozni, és ennek sem más a célja, mint az, hogy az Istennek a teremtő munkáját mutassuk meg, hogy abba kapcsolódjunk bele, mert hogy ez egy nagyon nagy ajándék, hogy ő minket ebbe meghívott. Tehát mi is, amikor így az üzembe dolgozunk, akkor így rácsodálkozunk arra, hogy mennyire jól vannak kitalálva a dolgok, egy-egy gyümölcs, hogy azt hogy lehet felhasználni, és hogy mennyi fantázia van benne. Szóval, hogy ez nekünk egy ilyen rá csodálkozási lehetőség, illetve az, hogy így tudunk kapcsolódni azokhoz az emberekhez, akik nap mint nap munkába járnak, dolgoznak, és ugyanebből vállalunk részt mi is azzal, hogy mi is megdolgozunk azért, amink van, és ezzel még közvetíteni is tudjuk azt, aki számunkra a legfontosabb.
Készítünk cukros meg cukor nélküli termékeket is, a cukor nélkülieket a diabetikusoknak, ezeknek nagyon örülnek. Hát egészen a fekete ribizlétől az őszi barackig szinte minden gyümölcs előfordul már a repertoárunkban, és lekvárokat is, meg szörpöket is, most már ivóleveket is készítünk, és csak egy icipici gondolat, hogy van egy különleges termékünk, ami számunkra egy picit különleges, a szőlőlekvár, ami nem annyira szokványos, meg szőlőivólé, és ennek az a története, hogy az édesapám szőlőnemesítő volt, és egy picit az ő munkásságát szeretnénk a magunk módján továbbvinni, vagy megörökíteni. A magunk módján az azt jelenti, hogy olyan termékeket készítünk, amik nem alkoholosak, és akkor így döntöttük el, hogy az ő fajtáinak a felhasználásából készítjük a szőlőlekvárt, meg az ivólevet. És még az az érdekessége, hogy ő annak idején, mikor elkezdett szőlőnemesítéssel foglalkozni, akkor a Szőlészeti Kutatóintézetnek az EGRI kísérleti telepén kezdett el dolgozni, és ez még úgy egerhez köt bennünket egy picit.
Azért, hogy a természettel természet világával, ami szintén az Úristen ajándéka, ez egy kapcsolatot jelent nekünk, hogy van egy kis méhészetünk, ami plusz-minusz, de 50 méh családot birtokol, úgymond. Itt két nővérünk dolgozik rendszeresen, akiknek méhész végzettségük is van, de emellett nővérek amúgy is be tudnak segíteni a nem szakmunkákba, tehát a kóstolás és pergetés, ami nem kíván nagy szakértelmet, abban így közösségileg is részt veszünk, és amiért nagyon szeretjük és nagyon szép ez a méhészkedés és ennek az egész világa, az maga a méheknek az élete, az a tanítás, amit ők adnak, mint közösség nekünk, erre mindig rácsodálkozunk, főleg amikor éppen aktuális, hogy a mi méhekkel foglalkozni kell, akkor két nővér, Kriszti nővér és Kisbori nővér is nagy lelkesedéssel meséli, hogy milyen szépen élnek együtt ők közösségben, hogy egymást hogyan védik, ők hogyan alkotnak egy családot, és ebben milyen együttműködés és egymásra figyelés kell, és ez a mi közösségünknek is egy nagyon-nagyon szép példát ad, és egy olyan tanítást, amit nem feltétlenül könyvekből meg nagy gondolkodóktól kell, hanem abból a teremtett világból, amiben mi is bele lettünk helyezve, és amit valahogy nekünk is őriznünk kell. Ezért különleges számunkra még ez a méhészet, ami nem nagy, mert vannak ennél sokkal nagyobbak, de hogy ezért szeretjük, és a termékeink között is megjelennek a különböző mézes vagy mézből készült termékek. És a harmadik nagy terület így az életünkben az egy orvosi rendelő, egy mozgásszervi rendelő, ami nem a Monostorban van, hanem a faluban, és amiről hát talán Érdi nővér jobban tud beszélni, mert ő szervesen része a rendelőnk életének.
Igen, ez a kis mozgásszervi rendelő tulajdonképpen egy hálából jött létre, ugyanis ahogyan beszéltünk a közösségünk történetéről, a nagy letartóztatások és börtönök után a nővérek éppen emiatt, hogy ki pihenjék, vagy hát meggyógyuljanak ebből a börtönös időszakból. A hegyoldalban, domboldalban vettek egy kis nadrág szételket, amin egy kis faház állt, ez volt az első monostorunk, ez a 70-es évek elején volt. És még akkor is igencsak kommunizmus volt, de a falubeliek nem adták ki őket. Tudták, hogy ott vannak, de mintha ott sem lettek volna, szépen betakarták őket a szeretetükkel. Történelem fordult, és 1991-ben a hozzánk tartozó oblátus házas pár, aki közül a férfi traumatológus szakorvos dr. Fejérdi Gábor és az ő felesége létrehoztak egy alapítványt. Kilépve a megszokott és már akkor is nagyon sok mindentől terhes egészségügyi rendszerből szeretett volna egy olyan kis rendelőt, egy olyan helyet létrehozni, ahol az emberek gyógyulhatnak anyagi lehetőségeiktől függetlenül. És ezért jött létre ez a kis mozgásszervi rendelő. A doktor úrnak a példaképe Batthyány Stratmann László, aki a személyes életútján is nagy jelentőségű volt az ő számára. Úgyhogy ebben a kis rendelőben úgy zajlik az életén már 32 éve, hogy mindenki, aki bárhonnan az ország bármilyen részéről beutaló nélkül ellátogathat a kis rendelőbe, akinek mozgásszervi problémája van, ott a doktor úr igyekszik nagy szakmai tapasztalatával és nagyon tapintatos és ugyanakkor nagyon gyógyító is meghallgatással megvizsgálni és kiírni a megfelelő gyógytorna vagy elektroterápiás kezeléseket. És ebben a rendelőben nem úgy működik a fenntartása, mint egy magárendelő, hanem mindenki ahhoz mérten ad adományt, amilyen az aktuális anyagi lehetősége. Senkitől nem kérdezzük, hogy mint. És ez 32 éve fönntartja magát ez a rendelő. Gyakorlatilag az embereknek a jósága tartja fönn, mert aki nem tud fizetni ténylegesen, ő is ugyanúgy megkapja az összes kezelést, és utána távozhat szabadon és örömmel, hogyha meggyógyult. És aki pedig többel tud hozzájárulni, az nem tudja, de volt olyan is, hogy tudta, hogy hozzájárul annak a kezeléséhez, aki nem tudott fizetni. És ennek kapcsán mi részesei vagyunk egy csodának. Igazából pont ezek miatt volt olyan, aki tanúja volt, hogy valaki elment, vagy sírva ment el, vagy nem tud támogatást adni, mert aratás ideje van, és amíg ő el nem adja a terményt, addig nem jut anyagi javakhoz. és utána fölállt, és azt mondta, hogy én szeretném kifizetni az előttem lévőnek is a kezelését. De igazából, ami megdöbbentő ennek a rendelőnek az életében, említettem, hogy mennyire megvédte a nővéreket a falu, és ahogy a rendelő növekedett, mert egy kis írógéppel és a házi orvossal megosztott kis helyiséggel kezdődött, és aztán egyre inkább nem fértünk el. Többen lettek a betegek, nem fértek el a gépek, és így kellett keresnünk egy helyet, ami alkalmas rá. És váratlanul elárusításra került a faluban egy épület, ami azelőtt motelként üzemelt, és ezt külföldi segítséggel, barátok adományaiból meg tudta vásárolni a monostor. És amikor beköltöztünk, akkor kiderült, hogy ez volt az az épület, ahova összegyűjtötték a falunak a lakosságát. Ez egy sváb település volt, Kismaros, és deportálták őket kényszermunkára. És mivel ugye az nagyon zord idők és kemény munka volt, többnyire mozgásszervi bajokkal tértek vissza, ha visszatértek egyáltalán az otthonukba, és a rendelő éppen őket gyógyította. Tehát ez egy ilyen megrázó szeretete és figyelmessége az Úristennek, hogy ott adja a gyógyulást, ahol a sérelem történt, és hogy őneké nem számítanak a politikai viszonyok, az ő kegyelme átível minden időn.
A ciszterci nővérek kismarosi rendházának mindennapjairól Judit, Olga, Henriett és Ildikó nővérekkel Papildikó kolléganőm beszélgetett. Műsorunk a 2024. május 5-i adásunk ismétlése volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Ökumené, a testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallják, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéről akar tájékozódni, aligha kerülheti meg Debrecen és a reformátusság, a tiszántúli református egyházkerület szerepvállalását. A történelmi egyházak lelkészeik útján segíthették a forradalom és szabadságharc ügyét, akik a szószékről lelkesítették és tájékoztatták az embereket. Emellett a hivatalos jogszabályok kihirdetése is a kötelességük volt. A szabadságharc történetében a kollégiumnak is jelentős szerep jutott. 1849. január 9-től május 21-ig az oratóriumban tartotta üléseit a képviselőház, itt szövegezték meg a függetlenségi nyilatkozatot, és itt vitatták meg azt a képviselők. A kollégiumban működött a nyomda, amely a szabadságért harcoló ország pénzét a Kossuth bankókat nyomta. A nagy templom pedig nem csupán műemlék, hanem a magyar történelem egyik sorsfordító korszakának eseménye is falai között játszódott le. A debreceni református püspök Szoboszlai Pap István befogadta a magyar politikai vezetést a nagy templomba, ahol több ezer ember előtt 1849. április 14-én kihirdették a függetlenségi nyilatkozatot és a Habsburg ház trónfosztását. Mai adásunkban Gábor Jáni Szabó Botonddal a debreceni református kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatójával beszélgetünk a történelmi eseményekről és a reformátusok szerepvállalásáról.
A debreceni református kollégium és a nagy templom így együtt nemzeti emlékhely, és erről egy emlékoszlop is megemlékezik az emlékkertben, összefügg a szabadságharc eseményeivel, de hát kezdhetnénk ezt a történetet már 48 márciusában. Minden esetre a szabadságharc idején, tehát a kormány Debrecenbe menekülése után itt működött ebben az épületben az alsóház, itt az kollégium oratóriumában voltak az alsóház ülései, itt működött a pénzügyminisztérium, a bankóprés, és itt szerkesztették. Egyébként a kollégium egyik diákja szerkesztette a hivatalos közlönyt, Emődi Dániel, aki márciusi ifjú is volt, majd szabadcsapatokat szervezett Kossuth kérésére. De hát számtalan ilyen diákunk van, egy-két tucat, aki fontosabb szerepet vitt, tehát ez is egy erős kapcsolódás a kollégium részéről. Érdekes az számomra, hogy a diákság és a koremberei úgy általában mennyire tudatában voltak annak, hogy nagy dolgok tanúi és részesei.
A fiatal teológusoknak, illetve a debreceni református kollégium diákjainak milyen szerepük volt a szabadságharcban?
Hát ugye mindenütt a diákság az egyik legmozgékonyabb réteg, és ez tulajdonképpen a reformkortól kimutatható Debrecenben ez a nagy aktivitás. Hát vannak ilyen konkrét események, hogy hogyan és mikor volt az első úgynevezett fáklyás zene 845-ben, amikor Vörösmarty Deák Veselényi megjelent, és így ezres tömeg gyűlt össze a városban, köztük anyák, akik a kisgyerekeiket feltartották, hogy lássák a tömegből ezeket a nagy embereket. Deákot képviselőnek is megválasztották. Hasonló eseményekből, de hát itt vannak a diáktársaságok. Ezeket a helytartó tanács az alapszabállyal rendelkező diáktársaságokat egyszerűen betiltotta, mert ezek voltak a demokrácia iskolái. Ez alatt azt kell érteni, hogy havonta tisztújítást tartottak például a debreceni diák egyesületben, ahol közéleti témákat fejtegettek. Tehát ez egy valóban egy felkészülést jelentett a politikai életre, és hát ugye, ahogy közeledünk 48 tavaszához, ez pillanatok alatt ugye a diákság megmozdult.
A pesti események milyen gyorsan értek el Debrecenbe? Milyen gyorsan alakult ki az a forradalmi hangulat, ami a fővárosban?
Mondhatni, hogy a kor viszonyaihoz képest viharos gyorsasággal, tudnélik a város polgármestere a püspökkel állandó kapcsolatban volt, és mint a Magyarországgyűlés bécsi fogadtatásának a szemtanúja, tehát Debrecenben 18-át már nagy öröm ünnepként írják az emlékiratok, köztük diákönéletrajzok, feljegyzések is szólnak erről a nagy örömteli fordulatról, és hát a püspök ennek köszönhetően már március 22-ére összehívott egy egyházkerületi közgyűlést, ami azért előkészítést, meg távolságok vannak, kor útviszonyai, stb. Tehát az, hogy 22-én itt már az események tudatában tanácskoztak, üléseztek, ez jelzi ezt a bizonyos naprakészséget.
Debrecent a szabadság őrvárosának is szoktuk nevezni. Mennyiben hozható össze ez a kifejezés azzal, hogy a tiszántúli református egyházkerületnek fontos szerepe volt a vallásszabadságot biztosító törvény előkészítésében, amit az imént említett, az már ez a közgyűlés volt.
Igen, hát talán a mai közvélemény előtt, ugye türelmi rendelet után egy-két generációval ez nem evidens, hogy a vallásszabadságnak jelentősége vagy sérelmei voltak, de bizony a 12 pont egyike úgy fogalmaz, hogy törvény előtti egyenlőség vallási és polgári tekintetben.
Ez mit jelent, ez a törvény előtti egyenlőség vallási tekintetben? Hogyan kell ezt értenünk?
1848. évi 20-as törvény szüntette meg az uralkodó vallás státuszát, és ehelyett a bevett felekezeteknek az egyenlőségére és a viszonosságára törekedett. Tehát korábban 40-es évek közepén például hatalmas botrány volt abból, hogy Kossuth nem papi áldással esküdött, mert nem volt hajlandó reverzálist adni a gyermekei neveltetésével kapcsolatban, és hát számtalan ilyen apró részlet van a finanszírozástól kezdve, hogy az egyetemen milyen vallásúak tanulhatnak, a tábori lelkészség. Tehát ez is egy szabályozandó kérdés volt. Meggyőződésem az, hogy Kossuth Debrecen mellett döntött. Annak az egyik indoka, hogy ő pontosan ismerte ezt a közeget, voltak olyan debreceni levelezői, akik az országgyűlési tudósításokra előfizetőket gyűjtöttek, és az egyik ilyen debreceni levelező társának, a Csáti Györgynek leírta ő egy levelében, hogy Debrecen olyan hely a Tiszántúlon, mint Pest az ország egészére nézve, ahogy írja, ide még Ugocsából is eljönnek néha, és itt egyrészt ugye az országos vásároknak a szerepére gondolt, másrészt kommunikációs szempontból, ugye hát a Tiszántúlon azért jól lehet az ország népességének ekkor olyan 20%-a körül protestáns, abból volt 16% református, de mégis Tiszántúlon volt 800 református egyház, ahol kihirdették a kormány körleveleit, ugye a lelkészek tanítók száma is 1500, és hát a tiszántúli református iskolákban több mint 50 000, majdnem 55 000 diák tanult.
Csak visszakanyarodva egy pillanatra a vallásszabadságot érintő törvényre, a tiszántúli református egyházkerület, illetve Szoboszlai pap István püspöknek a szerepére. Ugye a tiszántúli egyházkerület egy 10 pontból álló javaslatot fogalmazott meg a vallásszabadságot érintő törvény előkészítéséhez. Milyen javaslatok voltak ezek, és mennyiben kerültek be ezek a javaslatok a tényleges törvénybe? Mennyiben vették át ezeket a javaslatokat?
Gyakorlatilag mind a 10 pont változatlanul bekerült az 1848-as 20-as törvénybe, viszont vannak olyan részletek, tehát egyéb felekezetek dolgaival nem foglalkozott a reformátusok előterjesztése, ezt a kormányzat oldaláról tették hozzá, de érdekes, hogy már ez a felterjesztés is utal a három évszázad szenvedéseire, ami folyton előjön minden 1849-es forrásból, a függetlenségi nyilatkozattól elkezdve, de kezdhetnénk a 48 márciusi tanári szónoklatokra, vagy nagytemplomi beszédekben is, március 22-én, 26-án előjönnek a három évszázad sérelmei, és ahogy Kossuth közeledett Debrecenhez, ugye hát iszonyatos hideg, mínusz 20 fokokban történt ez a január elejé menekülés, hát Szoboszlón már a bocskai hajdúiról, akik a szabadság zászlaját kiütötték, ahogy hangzik ebben a nyilatkozatában. Tehát neki volt egy hihetetlenül erős oldala, tehát ha ő elmondott egy beszédet, abból nem csak az derült ki, hogy ő mit akart mondani, hanem az is kiderül, hogy mit tudott ő arról a közösségről, akiknek beszélt. És ez egy kulcsmondat Kossuthnál, hogy szólani kell a néphez, és felrázni kebelében az emlékezésnek húrjait. Hát ő nem csak rázogatta ezeket a húrokat, hanem egészen professzionális módon pengette is. Tehát vannak erről leírások, hogy egy elkeseredett hadba induló, még a tavaszi hadjárat előtti huszárszázadot 5 perc alatt úgy fellelkesített, hogy ez még februárban történt, hogy olyan emberek, akik életükben nem kiabálták azt, hogy éljen, ezt Józsika Miklós írja le, hát úgy vonult el a huszárszázad paprikás hangulatban néhány perc alatt ilyeneket el tudott ő érni, mint szónok.
Kossuth Lajost a magyarok Mózesének nevezték. Miért?
Több felekezet oldaláról is elhangzik ez, hát természetesen a Kossuth gyermekkorából egy hegyaljai rabbi már említi őt, mint Mózest, de hát, hogy mondjam, az Ószövetség népe részéről ez evidencia. Annyi többlettartalom van református részről, hogy a Calvin institúciója két pontban körülírja, hogy mikor jogos az uralkodóval szembeni ellenállás. Itt példának Mózest hozza fel Calvin, aki ugye az Úr elküld egy szabadítót, aki a népet szánandó nyomorúságából kivezeti. Három prédikációt ismerünk, ami nyomtatásban is megjelent. Az egyik az egy héttel Kossuth érkezése előtt nyomtatták ki, ez a debreceni nagy templomban az egyházkerületi főjegyző Fésűs Andrásnak a prédikációja volt, amiből teljesen egyértelműen kiderül, hogy a református egyházi közvélemény, a lelkészi kar Isten által küldött szabadítónak tekinti.
Amikor Kossuth ideérkezett Debrecenben, akkor a város egyik űre írta róla ezt a kifejezést, de ha jól tudom, akkor már a korabeli sajtóban is emlegették a magyarok Mózeseként. Milyen üzenete volt, vagy lehetett annak, hogy az államférfit bibliai személyhez hasonlították?
Teljesen egyértelműen legitimációs, tehát ő az a legitim vezető, aki a népét elvezeti a szabadság kánoányába. Ugye hát az ekkori prédikációkban a szabadság, egyenlőség, testvériesség, nem testvériség, testvériesség, ez kihagyhatatlan, és ezt biblikus gyökerekig visszavezették, mondván például, hogy ha mi atyánknak szólítjuk a teremtőt, akkor testvérek vagyunk mindnyájan. De ezek a prédikációk nem csak a jelenlévő közönségnek szóltak egyébként, mert a debreceni nyomda, és hát van egy nagyon alapos nyomda története a debreceni nyomdának, a Benda Irinyi féle, ott a példányszámokra is lehet következtetni. Volt olyan, ugye Könyves Tóth Mihály, a Kossuth papja, volt olyan beszéde, mi történt és mit kell tennünk, vagy a keresztény polgár szabadsága, egyenlősége, testvérisége, hogy 6000 példányt terveztek, és végül egyéni adományokból 16000 példányig jutott, ami azért is fontos, mert ezeket a kiadványokat gyakran vásárok idején jelentették meg, és szét is osztották a Debrecenbe érkező tömegnek.
Miként segítették a református lelkészek a forradalom és a szabadságharc ügyét? Egyáltalán mennyire lehetett vagy szabadott nekik állást foglalni a szószéken, vagy véleményt formálni ilyen nemű kérdésekben?
Püspöki körlevelek egyenesen felszólították őket, tehát az volt az egyházi közvélemény, hogy a lelkésznek nem feltétlenül szükséges fegyveresen részt venni a küzdelmekbe, de egyéni döntés alapján, tehát volt a hivatalban lévő esperes, vagy éppen Könyves Tóth Mihály zászló alá állt, és a debreceni nemzetőrök élén lovagolt, de talán nagyobb hatást érhettek ők el a sajtóbeli működésükkel és a prédikációikkal, amit nagyon méltányolt, és a kormányzat meg tulajdonképpen el is várta.
És mennyire volt az jellemző, hogy a református lelkészek fegyvert fogtak, és kimentek az utcákra harcolni? Vagy ők ezt a forradalmat és szabadságharcot egy egészen más dimenzióban vívták?
Mondom, ez egyéni döntés.
Az egyéni döntés
kérdése,
volt.
Ugye az egyik tipikus eset a Könyves Tóth, aki...
Egy radikálisabb vonalat képviselt, nem?
Abszolút. Hát egyébként a diákságunk ilyen értelemben nagyon megoszlik, mert az Újházi László a radikál párt elnöke volt, de a Csengeri Antal a centralisták vezetője szintén diákunk volt, a Nyári Pál a Honvédelmi Bizottmány tagja, de hát nagyon sok érdekes színes példa van egyrészt a diáksággal kapcsolatban, és a Könyves Tóthnak az volt a Alföldi Hírlapban történt bejelentése, özvegyember volt, 4 gyereket nevelt, hogy ő ennek ellenére hadba vonul, mert hát nem tud elszámolni a felnőnek a gyerekei, ugye a kollégium elmondata orandó et laborandó, és ő ha csak imádkozik, akkor ő úgy érzi, hogy nem tett eleget a kötelességének. És hát nagyon érdekes a Szoboszlai Pap István püspök, akit beosztottai, és Könyves Tóth is, hát rendkívül nagy intellektusnak, nagyon jó igehirdetőnek tekintik, de ugyanakkor egyháztörténeti irodalomban erősebb hangok is megszólalnak vele kapcsolatban, hogy köpönyek forgató lett volna, mert ugye 48 előtt aulikusnak tűnt, és amikor ugye bevonult a cári 30000-es hadsereg 14 üteg ágyú a nagy templomnak irányítva, akkor azonnal, ahogy a városvezetés is, azonnal behódolt, és hát ezt nem vette jó néven a debreceni közönség, de akik őt ismerték, vagy megnézzük azokat az iratait, amelyeket önként fogalmazott meg. Tehát az a pillanat, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az áprilisi törvények elismerése az csak annak köszönhető, hogy Itáliában is bajaik voltak a Habsburgoknak, meg prágai felkelés, amint ezeket ugye Radetzky meg mások rendbe tették, jött a visszavonás is, és akkor ekkortól ugye az egyik kulcsszó a forrásokban az ármány.
A debreceni református nagy templom szerepét még nem említettük, pedig itt van az orrunk előtt az épület, hogyha kinézzünk a kollégium könyvtárának az ablakából. Az épület nem csak műemlék, hanem a magyarság sorsfordító korszakának jelentős eseménye zajlott a nagy templom falai között 1849-ben.
Kinézünk itt a kollégium ablakából, hát ugye a nagy templom és a kollégium épülete között ott van Bocskainak a szobra, akit szintén magyarok Mózesének tituláltak a református lelkészei, és hát ez a bizonyos esemény, amelyre vonatkozik a kérdés, ez a függetlenségi nyilatkozat kihirdetése, hát az előkészítés még itt történt.
Itt az oratóriumban, a kollégiumban.
Oratóriumában, ugye ahol kis rézemléktáblák örökítik meg a Kossuth vagy a Szacsvai Imre és más jeles jelenlévőknek az üléshelyét. Nos, hát itt elhangzott egy olyan javaslat, hogy a tömeg kedvéért vonuljunk át a nagy templomban. Hát ugye itt 49. januárjától a május végéig, hát ugye érkezéskor alig 150 képviselő volt, amikor már a tavaszi hadjárat eseményei zajlottak, akkor akár 300 fő is. De hát, hogy mondjam, a békepártiak azok óckodtak ettől a tömeg nyomást szerették volna elkerülni, és hát való igaz, ugye Jókai nagyon dicsérgette a debrecenieket, aki hát ekkoriban az Esti Lapok szerkesztőjeként békepárti volt, de több elfbarátja, a józan debreceniek ilyen jelzőket használtak. Valójában a Beksics Gusztáv meg mások is leírják azt, hogy Kossuth egy szavára bárkit agyon ütöttek volna. És hát ez a tömeghatás abban is megnyilvánult, hogy a nagy templomban hát Kossuth élete egyik legnagyobb szónoklatát mondta el, és ahol megszavazták azt az 5 pontos határozatot, ami rendelkezett a függetlenségi nyilatkozatról, kijelölte a bizottságot. Igaz, hogy nem a bizottság írta, mert aznap éjszaka, a határozat éjszakáján Kossuth kézirata olyan szintig elkészült, hogy azon csak néhány stilisztikai javítást kellett végezni, például a Ferenc József vérszomjas lelkére való utalást ki kellett húzni, ilyen diplomáciai megfontolásokból. Tehát átvonultak, fantasztikus lelkesedés a beszámolók szerint, de olyan tömeg volt már akkor a belvárosban, hogy a képviselők alig jutottak át a nagy templomig.
Maga a szimbolikus helyszín és a történések, tehát a függetlenségi nyilatkozat kimondása, ugye a feudális világrendnek a lebontása. Mondhatjuk azt, hogy keresztény alapelvé vált a forradalmi események tükrében?
Hát annyit bizton mondhatunk, hogy a református lelkészek ezt a híveiknek így magyarázták. A kormány az hogy mondjam, volt egy 48 decemberi körlevele Kossuthnak, aki tehát ebben a körlevélben szerepel egy ilyen mondás, vagy mondat, hogy a szabadság szent vágyát tetőpontra fokozva működjenek a lelkészek, és hát retorziókat helyezett kilátásba bármelyik felekezettel szemben, ahol a kormánynak a közleményei nem kerülnek ismertetésre.
Milyen hatással voltak a debreceni események a református egyház későbbi működésére?
Mondjuk annyit, hogy szóba került a Szoboszlai pap Istvánnak a szerepe, tehát ő mindent elkövetett annak érdekében például, hogy Könyves Tóth Mihályt ne kötél általi halára ítéljék. Az ő nagy taktikusságára egy jellemző lehet az, hogy míg több lelkész ugye az institúciónak az egyéni szabadítójaként nevezte meg Kossuthot Mózeshez, ez hasonlítva, az institúciónak van egy második pontja ezzel kapcsolatban, ahol a magisztrátusoknak is joguk van szembeszállni a zsarnokkal, és hát a Szoboszlai pap István inkább a nemzetgyűlést emlegette, mint aki szembeszállt. Ez egy ilyen finom distinkció, meg tulajdonképpen van nagyon-nagyon tüzetesen nézi az ember a forrást, akkor a legelején ott van egy olyan mondat, hogy erre felszólítást kapott minden egyház, hogy hódolatnyilatkozatot írjon a függetlenségi nyilatkozattal kapcsolatban, és ő ezt beletette a hódolatnyilatkozat első szakaszába. Kossuth tudta, hogy hova érkezik, tudta, hogy milyen közegbe, nem csupán vallási dolgokban, tehát ő már amikor a Pesti Hírlapot szerkesztette, akkor emlegette a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, amikor ő távozott, akkor emlékajándék a városnak, ugye, hogy már a hadifoglyokkal elkezdte építetni a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, de hogy ez a református közvéleményben, hát amit 19. század végén ugye kurusztságnak, meg ugye nyakas kálvinizmus, ismertek ezek a jelzők, tehát ez teljesen egyértelmű 48-as tradíció, ami nemzedékeken át tovább élt, ezt egyébként már a 49. március 15-i beszédében Szoboszlai pap István is elmondja, hogy ez egy olyan ünnep, amit ameddig a magyarok léteznek, nemzedékeken keresztül, örök időkre ez ünnep lesz. Ennek van üzenete, jelentése valószínűleg, amíg a magyar nemzet létezik.
Kedves hallgatóink, Gábor Jánis Szabó Botondot, a Debreceni Református Kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatóját hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.